Nagyon frappáns munkacíme van a mai topiknak. Sajnáljuk, a te weboldalad nem régiben elavult. Üdv az AI. És ennek volt egy előzménye, hogy mi még tavaly beszélgettünk bőven a ChatGPT forradalom előtt Kállai Colos Gáborral, ő volt itt velünk, és akkor, hogyha emlékeznek a kedves hallgatók, a webes akadálymentesítésről szólt, és óva intettünk attól, hogy bárki pusztán leredukálja ezt arra, hogy igen, a gyengén látóknak muszáj ezt megtenni, hogy ők is tudják élvezni azokat a tartalmakat, amik a honlapunkon megjelennek. Nem csak nekik szól az, hanem már akkor is ugye az algoritmusok számára is fontos volt az ilyen típusú megjelenés, és akkor még szorakoztunk a SEO, SAJO szójátékkal. De most egy kicsit tovább nézünk, hogy most mi a helyzet így, hogy az AI nyomul ezerrel, mennyire fogunk lemaradni, hogyha nem követjük ezeket a trendeket. Dolcsák Dániel van itt velünk a stúdióban, a Sivaforce marketing kommunikációs igazgatója. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, tényleg ennyire, hát hogy mondjam, nagy a baj, hogyha nem követjük ezeket a folyamatokat?
Én azért nem gondolom, hogy pánikba kellene esni, de minden esetre figyelemre méltó dolog. Most azért, tehát általában az elmúlt időszakban az AI-jal kapcsolatban mindenki arról beszél, hogy hogyan használt te. Én most egy olyan témát hoztam nektek, hogy mi történik az összes többi dologgal, vagy mondjuk legalábbis néhány dologgal ennek a trendnek a hatására, és tényleg vicces így visszagondolni, nem tudom, azt hiszem tavaly ilyen október környékén lehetett körülbelül ez a beszélgetés, és akkor nem
éppen
tűnt...
Éppen megelőztük a ChatGPT-t.
Igen, és nem tűnt ennyire aktuálisnak még akkor, igen, ez a téma, hogy az AI számára akadálymentes is az oldal, és ott ugye az volt, ha jól emlékszem, azért az egyik fő üzenet, hogy egyébként vannak olyan eszközök, meg olyan módszerek, amik egyébként teljesen szinte ilyen triviálisnak hatnak néha, de hogy az AI számára az kell, hogy struktúráltan tudja az adatokat kinyerni az oldalunkból. És egyébként tényleg ez a vicces, ez a SAJO, vagy ez a S-A-I-O fogalom, amit ti találtatok ki, és ezt mindenképp a kreditet, ezt meg kell majd tartanatok. De hogy akkor ugye vicces volt, most már talán egy kicsit kihívás, és nem akarom a Katona Csabának a kenyerét elvenni, de egy kis történelemmel kezdeném, vagy nagyon röviden, hogy így a webes content szempontjából így három fázist megkülönböztetünk. Az ős web, mondjuk úgy, amikor az ilyen óriás portálokat nézegettük, címlapi navigációval foglalkoztunk, meg mondjuk így főleg inkább ilyen szerkesztett dobozok voltak, és mindent a szem elé akartunk kipakolni, hogy amikor manuálisan oda megy a kedves felhasználó, akkor el tudja fogyasztani, ő maga meg tudja találni, és ki tudja választani a tartalmat. Utána jött a kereső forradalom, meg a social egyben nagyjából, és akkor ugye azt láttuk, hogy az ilyen PPC-s hirdetések, meg a social posztok, meg forgalom terelés idejében a landing page volt a minden, tehát hogy valójában a főoldal az is egy nagyon fontos journey maradt azért, de hogy a landing page-ekre történtek főleg az ilyen kereskedelmi típusú terelések, és az történt, hogy itt már nem az ember kutatott, hanem a platformok valamilyen módon, és a fogyasztó pedig válogatott ezek közül, és hogyha ezt most a mostani AI utáni korszakban nézzük, amikor mondjuk ilyen generatív AI eszközökkel kommunikálnak akár a felhasználók, akkor az történik, hogy tényleg már csak nyersen a tartalom számít, a struktúrált adatok, információk, összefüggések, és az algoritmus az értelmez, és újra is alkotja a tartalmat, és nem is biztos, hogy eljut egyáltalán a felhasználó a mi oldalunkra. Úgyhogy ami eddig elég volt, hogy az első két találati oldalra kikerüljünk, vagy behirdessünk, az valószínűleg az most egy picit kevés.
De itt, hogyha ezt a történelmi folyamatot nézzük, akkor ezek nem elhaltak azért, gondolom, ezek a korábbi struktúrák, csak a súlyuk ment össze. Tehát nyilván még mindig fontos az, hogy a felhasználó szem elé tegyünk dolgokat, hogy azt gyorsabban elérje. Nyilván az is a második fázisnak is van még értelme, csak előtérbe ez kerül most, hogy az algoritmus és az AI tudjon dolgozni.
Igen, tehát tehát hogy most is ugye azért nem azt gondoljuk, hogy akár mondjuk egy céges websájtra nincs szükség, és csak mondjuk az AI-t kell letetni vele, de hogy ahogy egyébként az arányokat érdemes nézni, hogy a felhasználók mondjuk milyen arányban csinálnak mondjuk ilyen manuális kereséseket, milyen arányban jönnek el mondjuk a te weboldaladra, mert azért, mert ő a törzs vendéged, és mondjuk milyen arányban gondol csak egyet, hogy kérek segítséget valakitől, és ilyen szempontból, egy-két ilyen egyszerű példa, hogy mondjuk ez a hol igyak meg egy zöldtejet délután a belvárosban. Erre régen elkezdtem keresgélni, vagy mondjuk pont tegnap, hogy mondjuk melyik futár cég tud nekem felvenni a 16. kerületben egy borítékot, úgy, hogy ne számoljon fel express díjat, hogyha a 12-be hozza nekem még ma a csomagot. Ez egy olyan kérdés, ami is elkezdtem egyébként weboldalakat magamtól nézegetni, keresgélni, és nem nagyon jutottam dologra, de hogyha valószínűleg, hogyha ott lett volna a zsebben mondjuk egy ilyen nagyon okos AI, akkor valószínűleg megkérdeztem volna tőle, így egyébként egy kolléganőmet kérdeztem meg, aki még annál is ügyesebben tudja ezt a dolgot intézni, de hogy egy exakt egy megoldást kaptam vissza, és nem nekem kellett turkálnom feltétlenül, illetve az nem vezetett annyira egyébként eredményre. Tehát ilyen szempontból megváltozik. És most azért ugye az AI-jal kapcsolatban, és azt hiszem elhangzott jó pár helyen, hogy ez egy igazából egy ilyen 100 milliós ember kísérlet, tehát ahol ugye mi tanítjuk még az AI-t, és nem ő szolgáltat nekünk, ugye nyilván lehet fizetni azért, hogy te gyorsabban taníthasd, de valójában ezek még ugye nem azok a végleges kereskedelmi forgalomba kerülő termékesített dolgok. Itt ugye nyilván a Microsoft nem véletlenül tett bele rengeteg milliárd dollárt, hogy ez megtörténjen, és ugye a régi office-os Clippy, a gémkapocs az most megokosodik, és valószínűleg egyre több felhasználó fog inkább ilyen típusú kérdéseket feltenni, és nem barangolni a weboldalunkon keresztül, vagy mondjuk nem kattingatni a hirdetéseket.
A honlapok tulajdonosainak, vagy oldalak tulajdonosainak, tehát mindegyikének kell ezzel foglalkozni, vagy azért az valahogy specifikus, hogy hol van ennek inkább értelme, és hol van még esetleg türelem?
Így azért az elmúlt szerintem két évtizedben már foglalkoznak ezzel a szolgáltatók, és hogy bizonyos szektorokban egyébként ez már most is egy teljesen alapvetés. Igazából kibővült azoknak a köre, akiknek ezzel kell foglalkozni, gyakorlatilag lehet, hogy rövidesen mondjuk mindenkire, és így a personalizáció meg a szegmentáció az egy extra volt, amikor a nagy szolgáltatók hatékonyságot növeltek, most inkább egy alapvetés, és azért nyilván szerencsére mi is azt látjuk az ügyfeleinken, hogy ez nem egy új dolog, nem felkészületlenül ért senkit, mindenki pontosan tudta, hogy merre megyünk, az AI-jal kapcsolatban, és egyébként nagyjából a szakértők tudták, hogy mi fog történni, és most igazából csak tényleg bővül a kör, akiknek ezzel foglalkoznia kell. Aki nem foglalkozik vele, az lehet, hogy végülis azt választja, hogy nem fognak eljutni hozzá a felhasználók.
Aha, nyilván, mert hogy neki is van egy valamilyen célcsoportja, tehát szegmentálni, personalizálni neki is kell, és ugye amíg ez eddig valamiféle kimagasló tevékenység volt, vagy egy egyedi, aki ezt tudta használni, ez most már gyakorlatilag elvárás lesz felhasználói oldalon, meg a kiszolgálói oldalon.
Igen, hogy egy kicsit ilyen távol, vagy nem annyira távol, de egy médiás példával szeretném ezt szemléltetni, hogy eddig is, amikor tartalmakat fogyasztottunk, azt ugye nem a reklámok miatt fogyasztottuk. Persze. Elsősorban, hanem a tartalomért, és ugye két útat ismerünk. Ami úgy jelentősebben ezzel működik. Az egyik az a megszakított reklámok. Valójában ugye a tévében ez mindig is normális volt, de a kereső hirdetéseket is ide sorolnám, mert ugye van egy organikus találati lista, és abban megfelelő helyeken nyilván inkább elől ott vannak a fizetett tartalmak. És a másik az pedig a product placement, amit egyébként mostanra már valós időben személyre lehet szabni, tehát mondjuk nézünk egy foci meccset, egyáltalán biztos, hogy a helyszínen lévő nézők ugyanazokat a hirdetéseket látják, mint mondjuk mi itt Magyarországon, vagy mint mondjuk az Amerikában, ezt most az Ács Gábor búlogat is, de egyébként akár egy számítógépes játékban is személyre szabott hirdetések tudnak megjelenni, ugyanúgy egyébként, mint máshol, és nem biztos, hogy Coca-Colát, vagy Pepsit, vagy bármit iszik a főhős, lehet, hogy egyébként a számunkra célzott üdítőitalt fogja inni. És nagyjából így képzelhetjük el ezt a tartalomba ilyen hegek nélkül belesződt hirdetéseket, ami már nem biztos egyébként, hogy feltűnik, nem biztos, hogy hirdetésnek vagy reklámnak tűnik, de azért a nap végén mégis az, és amikor gondolkodtam ezen, akkor így rájöttünk, hogy valójában ez a deepfake-nek a fehér sapkás verziója.
Aha.
Amikor annyira hihető tartalmat állítunk elő, amire a felhasználó már nem reklámként tekint.
Aha, de értető. Azt írja a hallgató, vagy kérdezi, hogy nem vezet-e a sajó a szolgáltatások homogenizálódásához. Nyilván az emberek nagy része felár nélküli fuvarozást, vagy futározást keres például.
lehetséges, hogy inkább amikor a tartalmat ugye, ilyen középszerű módon állítjuk elő nagy tömegben, az lehet, hogy egyébként homogenizálódáshoz vezet, de pont talán is egyébként nagyon jó kérdés, mert a personalizáció az itt jön szóba, hogy egyre, tehát ahogy a PPC-nél is, meg a hirdetésnél is egyre kisebb szegmensekre próbáltunk lőni, itt ebben a kontextusban is érdemes úgy gondolkodni róla, hogy van egy websájtunk, és az nem mindenkit próbál kiszolgálni, hanem nagyon konkrét szegmenseket, hogy ez nem sci-fi, hanem egyébként ezek teljesen hétköznapi dolgok, ugye akár egy frontend fejlesztő cégben ügyfelek ilyen igényekkel jelennek meg, és mi is azt szoktuk javasolni, hogy tényleg mindent kezdjen elmérni mindenki a saját felületein, mint ahogy egyébként, tehát nem véletlen, hogy a big tech cégek üzleti modellje, az kivétel nélkül a top, nem tudom, akárhány céget megnézzük, az mindegyik az adatsáfárkodás. És ezt meg tudod csinálni te magad is, a szájtadon nyilván egy olyan
adatsáfárkodás, abszolút.
Lopom.
Igen, ez nagyon klassz. De és ez hogyan fogunk hozzá, ez a mindent kezdjünk el mérni, ez jó hangzik, hogy kiadjuk a jelszót, de ehhez a meglévő oldalok átalakítása szükséges, vagy az analitikák mélyebb és jobb használata. Tehát,
olyan keretrendszereket érdemes használni, meg olyan frontend rendszereket, ami erre alkalmas, aha, és akkor tehát, hogyha megvannak a mérési pontok, és az lehet így nyilván külsős méréssel is, de akár egyébként saját rendszereknek a saját megoldásaival is használni, hogy a lényeg az majd ugye a végén lesz, mert ugye először akkor mérek mindent, lesznek adataim, akkor ez alapján, meg egyéb kutatások alapján perszónákba tényleg be tudom rendezni azt, hogy kik vásárolnak nálam, mire jellemző rájuk, és ugye a harmadik pont szerintem a lényeges, hogy olyan weboldalt csinálj, ami képes ezt dinamikusan kezelni. Tehát, hogyha látsz valamilyen adatot, akkor tudj beavatkozni. Tehát minek mérek, hogyha nem tudok beavatkozni, és szerintem itt a kulcs. És hogy az elmúlt években egyre növekvő trendként látjuk, hogy a nagyvállalatok, és nyilván először valószínűleg a banki szolgáltatók, ahol ugye sokkal nagy ügyfélszám van és nagy a tét, ott láttuk ezeket, de most már sokkal általánosabbá is válik, hogy mondjuk olyan igényekkel jönnek elő funkciókba, hogy mondjuk ilyen látogatófüggő promóciókat dinamikusan lehessen kezelni, ne kelljen hozzá ugye külön programozni, hanem ezt egyébként egy ügyintéző szintű ember is tudja állítgatni, vagy mondjuk personákként külön layoutok jelenjenek meg. Tehát, hogy nem az van, hogy csak a tartalmat cserélgetem, hanem az is lehet, hogy magát a layoutot, tehát lehet, hogy mondjuk egy banknál mondjuk egy 20 éves fiatalnak teljesen más layoutot kell kirakni, mint mondjuk egy nyugdíjasnak, vagy mondjuk egy üzletembernek. És ugye ezeket is akár lehet variálni. Vagy mondjuk egyébként van egy nagyon jó példa, hogy a Netflixet is, hogyha figyelitek, és esetleg jártok át ismerősökhöz, akkor lehet, hogy észrevettétek, hogy mondjuk egy adott sorozathoz neked másik képet rak ki, mint másnak. Ugye a te személyiség profilod alapján teszi ki azokat a képeket, meg ajánlókat, mert ő ezt is testre szabja.
Tényleg, ez nekem föl se tűnt valamiért. Nem ezt
járok,
nem tudtam
csekkolni. Nem
jártok Netflixen csillezni.
Igen, ez kimarad, de igen. Akkor ezek szerint már ez is működik.
Igen, és ez is egyébként ezek teljesen egyszerű dolgok, tehát ez nem science fiction, és nem csak a Netflix tudja, ez bármilyen szolgáltató meg tudod csinálni, hogy egyébként
De azért azt mondd, hogy más teasert vág ki, vagy mondjuk más jelenetet a filmben.
Azt nem tudom, el tudom képzelni egyébként, az tetten érhető, hogy ilyen szempontból variálja a tartalmakat, és simán elképzelhető, hogy mondjuk akár egy persona alapján neked mondjuk pirosra effekteli, a másiknak meg mondjuk hidegszínekre.
De mondom, ez alapján el tudom képzelni, hogy valakinek a vadabb kontentet vágja ki az adott filmből, vagy a nagyon bunyós jelenetet egy másiknak, meg a szerelmi szállat.
Hát lehet, hogy
a fogyasztási szokásaimból szűri le.
Melyikre vagy fogékonyabb?
Melyikre vagyok fogékonyabb? Abból, hogy milyen filmeket néztem korábban, ugye?
Én el tudom képzelni.
Abszolút.
Addig ez oké, ameddig nincs összekötve más rendszerekkel, és nem véletlenül a Google levelezésemből, mert néha olyan furcsa dolgok jönnek reklámként, amire azt gondolnám, hogy nem függhet össze, és nem tudhatja, tehát.
Azt mondják egyébként, hogy valójában te sem tudod, hogy milyen összefüggések irányítják a döntéseidet, tehát, hogy itt a kémkedés versus ilyen kalkulációk között az utóbbira szavaznak még mindig többen, de hogy egyébként ez szintén egy olyan dolog, ami lehetséges egyébként a teljesen hétköznapi szolgáltatói piacon is, tehát az, hogy mondjuk van egy saját keresőd a saját szájtodon, hogy ott egyébként menedzseld, meg irányítsd, meg kontrolláld a találati listákat, meg a user journey-ket, az is szintén egy teljesen alapvető igény, és ezt is egyébként nagyon könnyen meg tudjuk oldani.
Azt írja, hogy hallgatott... Nem, már ez egy példa volt. Tényleg ez lenne a legjobb problémák az embereknek, hogy hol ihatnak meg egy zöld teát. Azért ez elég bizarr.
Az embereknek hétköznap problémák, de az is lehet, hogy akkor hol nyissak számlát.
Persze, vagy, persze, tehát egy bármilyen példával ez be.
Hol vegyek, nem tudom, építőanyagot, vagy mondjuk melyik rádiót hallgassam reggel munkába menet.
De hát az egyértelmű.
De az egyértelmű.
De persze, ez nem kell AI. Igen. Oké, akkor még egy utolsó összefoglalást adjunk ennek a dolognak. Én mindig azon lovagolnék, hogy ehhez most át kell fejleszteni mindent, vagy egy ilyen erre alkalmas keretrendszerrel ez megoldható, és az majd tudja nekem az adatokat szállítani, és leszűrhetők, vagy pedig az oldalt ilyenné kell tenni, tehát azért egy jelentős átalakítást kell végezni, ez csak a userek felé, ugye, hogy mivel számoljanak, vagy a cégek mivel számoljanak.
És Sivafoszban azt látjuk, hogy nagyvállalati szinten azért azok a rendszerek, amiket mondjuk az elmúlt évtizedben nagyjából, vagy néhány évben kiépítettek, azok egyébként alapjában alkalmasak ezekre a funkciókra, további szolgáltatásokat, meg képességeket fejlesztenek, és valójában az üzleti igényeknek a fejlődését látjuk mi is. Ugye a fantázia az egyre jobban elszabadult, tehát egyre több ilyen típusú igényel jelennek meg, és lehet, hogy egyébként azok, akik eddig mondjuk kényelmesen el voltak mondjuk valamilyen egycsatornás, mondjuk ilyen forgalomterelő rendszerben, és mondjuk statikusabb tartalmakkal, vagy ilyen általánosabb tartalmakkal voltak jelen mondjuk a webes térben, nekik egyébként azért érdemes ebbe több energiát tenni, és olyan rendszert építeni, amit tényleg dinamikusan tud reagálni arra, amit adatban kimértek. Tehát nem elég mérni, hanem arra reagálnia is kell, vagy
változtatni. Még egy utolsó gondolat, hogy említetted, hogy nálatok, tehát azért ti rálátok erre a piacra, meg ügyfelekre, hogy most miről beszélünk, riadót fújtunk, mert látszik, hogy már ez valahol jelen van, vagy ez már egy trend, és inkább felhívtuk a figyelmet, hogy tessék
csatlakozni. Ez igazából az őszi beszélgetésben is szerintem, tehát ebből is látszik, hogy ez jelen volt már, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon akik foglalkoztak vele, azoknak nem nagyon meglepetés ez a történet. Inkább egy figyelemfelkeltés azoknak, akik esetleg figyelmen kívül hagyták ezeket a rendeket az elmúlt időszakban, ami egyébként hónapok, de akár évek is lehet.
Ezt megtettük. Segítséget, de köszönöm, hogy beugrottál ide hozzánk.
Én is köszönöm szépen.
Dolcsák Danival beszélgettünk, a Sivaforce marketing kommunikációs igazgatójával.